Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ma este picit hűvös van, de hűvös van? Nagyon. Hideg van. Hűvös a körtefe alatt van nyáron, igaz? Bocsánat, most. Majd főmelegszik, belehelyjük. Na, úgyis január-február itt a nyár, úgyhogy na, egyetlen kérdésünk van. Máma. De az nem rövid, úgyhogy nézzük meg. Úgy érzem, ide illik. Bocsánat, ha hosszú, ez a negyedik rövidített változat, de drága. De nézzük. Isten teremtette a kezdet kezdetén az embert, és saját döntése hatalmába adta, idézi Sirák fia 15-14. Szabad akarat, szabadság, mint cím. Atya sokat foglalkozott már eddig is előadásaiban ezzel a témával, de ugye kimeríthetetlen, abszolút. Kérem és köszönöm alábbiakra adott válaszát. Isten nem kényszerít senkit sem egy meghatározott irányba, predesztináció elvetve. Így van, tehát itt ez már is, ugye itt már meg is állhatunk, hogy természetesen Isten senkit sem kényszerít semmire. Isten meghív bennünket, fölajánl dolgokat, természetesen tudva, hogy nekünk mi a legjobb, igen, tehát tudja, hogy nekünk mi lenne a legeslegjobb, de erre soha nem kényszerít, hanem ezt fölajánlja, fölkínálja, vagy elfogadjuk, vagy nem. Predesztináció elvetve, természetesen azért Szent Pál teológiájában találkozunk az eleve elrendelésnek a kérdésével, de ezt ugye milyen módon értelmezzük mi ezt az eleve elrendelést, ugye semmiképpen sem úgy, mint hogy az ember szabadsága el lenne véve, és Isten már eleve őt beállította a kárhozat vagy az üdvösség útjára, nyilván nem, hiszen ugye az ember mindig szabad marad, és Isten végletekig, örök időkig fogja tisztelni a szabadságunkat. Az eleve elrendelést ebben a páli értelemben úgy tudjuk értelmezni, hogy Isten irányba állított minket ő felé, de hogy mi megyünk-e felé vagy nem, az már mi rajtunk múlik. Tehát az eleve elrendelésre lehet-e azt mondani, hogy Isten mindenkit irányba állít maga felé. Isten mindenkinek megadja a képességeket, a hit, a remény és a szeretet képességeit, amivel mehetünk ő felé. Tehát az eleve elrendelés az azt jelenti, hogy eleve úgy vagyunk teremtve, hogy az Istennel való egyesülésre vagyunk beállítva. Ez az eleve elrendelés, tehát hogy megvan ez az alapvető cél, hogy erre vagyunk beállítva. De természetesen, hogy ezt alapján élünk-e vagy sem, az már a mi szabadságunknak a kérdése. Most jön a kérdés. Tehát az egyáltalán nem személyválogató, az embereknek szabadságot adó Isten egyes személyeket megvéd a súlyos bűnöktől, nem a szűzanyára gondolok, pedig rá is lehetne, sugalmaz döntéseinkben, olyan helyet, helyzetet teremt számunkra, ami rendkívül hasznos a léleknek, kegyelmek vagy próbatételek által bizonyos mértékig mégiscsak beleavatkozik az életünkbe? No, még egyszer. Tehát az egyáltalán nem személyválogatás, tehát hogy nem ez személyválogatás az, hogy az embereknek szabadságot adó Isten egyes személyeket megvéd a súlyos bűnöktől, sugalmaz döntéseinkben, olyan helyet, helyzetet teremt számunkra, ami rendkívül hasznos, kegyelmek vagy próbatételek által. Bizonyos mértékig mégiscsak beleavatkozik az életünkbe. Persze. Tehát épp ezt ugye ezt tanuljuk, hogy ugye a természet fölöttinek a felfedezésével azt látjuk, hogy Isten cselekszik az életünkben. De az nem személyválogatás, mert Isten, vallom én, mindenki életébe beleavatkozik így. Tehát megvéd bennünket, meg gondot visel ránk, meg sugalmaz, meg olyan helyzeteket teremt számunkra. Tehát természetesen az, hogy ő tiszteletbe tartja a szabadságunkat, az nem jelenti azt, hogy ő el nem megy a szabadságunknak a falá, az ajtajáig, azon belül nem jön. Tehát Isten a szabadságunk ajtaján át, azon túl már nem jön, addig viszont megtesz mindent, amit úgy tud megtenni, hogy közben meg ne erőszakolja a szabadságunkat. Tehát sugalmazni fog, meg fog bennünket védeni, kegyelmeket fogadni, próbatételeket, amiben tisztulhatunk. Tehát ez mindenki életében benne van, és ez egyfajta beleavatkozás, de nem erőszakos beleavatkozás. Tehát Isten olyan gyöngéden avatkozik bele az életünkbe, hogy közben a szabad döntésünket soha be ne árnyékolja. Tehát Isten ezért nem akar, mondjuk ilyen, hogy Ferenc pápa mondta a múltkor, hogy ilyen óriási, ilyen csinadratta csodákat csinálni. Hogy megjelenik az égen, és akkor onnan leüzen, hogy eló, itt vagyok, ugye nem felejtettetek el. Az igazából a szabadságunk megerőszakolása lenne. Ugye sokszor kérdezik, hogy atya, most az Isten miért nem lett egy kicsit egyértelműbb? Miért nem adhat egyértelműbb jeleket magáról? Hát csak szemlélet kérdése, ha kinyitjuk hittel a szemünket, azt látjuk, hogy ennél egyértelműbb egyrészt nem lehet, másrészt, ha valami nagyon látványosságokba akarna ő belemenni, és egy látványos csodákat akarna adni, akkor az valahol a szabadságunkat veszélyeztetné. Mert akkor nem szabadon döntünk, hanem egy kényszer hatása alatt döntünk mellette, és azt ő nem akarja. Ezért vagyok én szkeptikus ilyen jelenési ígéretekhez kapcsolódva, hogy lesznek ilyen nagy csodák, óriási, mindenki által látható csodák lesznek, és a világ akkor már nem fog kételkedni. Megmondom nektek őszintén, ezzel kapcsolatban szkeptikus vagyok, mert ez nem az Isten stílusa. Nem az az Isten stílusa, hogy egy megcáfolhatatlan, olyan bizonyítékot, látható erejű bizonyítékot ad, hogy most már senki nem kételkedik, de abból nem hit születik, hanem egy kényszer által elfogadunk egy igazságot, de tudjuk, hogy egy igazság elfogadása és a személyes kapcsolata sokszor két dolog. Lehet nekem az a véleményem, hogy az Isten létezik. Miért lehetne az a véleményem? Attól még nem kell, hogy kapcsolatba éljek vele. Attól, hogy az a véleményem, hogy létezik. Attól még nem vagyok hívő, hogy én azt mondom meg, ilyen szavakat kimondok, hogy a Jóisten. Hát mert már azt mondta valaki, hogy a Jóisten irgalmazzon meg, a Jóisten így, attól még az nem biztos, hogy kapcsolatot jelent az Istennel. Az a véleménye, hogy van az Isten. Hát ez sokunknak lehet. A sátán is tudja, hogy Isten létezik. Hát hogy ne tudná? Tehát nem nagyon hiszek azokban, hogy valamilyen óriási jelek kellenének, mert akkor szerintem Isten átlépne a mi szabadságunk határán. És az már belőlünk egy kényszer hitet, nem is hit lenne, hanem egy kényszer elfogadást váltana ki. Tehát Isten bizonyos mértékig mégiscsak beleavatkozik az életünkbe, egyetértek a kérdezővel. Tövis tüskét kaptam én is, ha nem kapom, nem lennék itt. Alleluja, de jó, így van. A töviseink, a tüskéink pontosan arra valók, hogy az Istennel való kapcsolatunkat elmélyítsük általuk. Attól függ, hogy hogyan állunk hozzájuk. Jó, hát akkor ez volt a mai kérdés, és akkor megyünk is tovább. Negyedik lakásban járunk. Ugye beszéltünk a tövisekről, és akkor most ugye mondtam nektek, hogy ez a negyedik lakás, ez ilyen, tehát ilyen téma kavalkád van benne. Tehát, hogy sok-sok téma van benne, néha nincs bennük kohézió, összefüggés, tehát mindegyikből próbálom kihámozni azt, amit ki lehet. Természetesen, ha valakinek ezek a egyre misztikusabbnak tűnő szavak nehezek lennének, nyugodtan lehet szólni, hogy atya, ez most már kicsit rózsaszín kötfelhő, meg fogom próbálni akkor azt még hétköznapi nyelvre lefordítani. Na, menjünk is, ugye a negyedik lakás első fejezetében járunk, és a negyedik pontban Teréz rátér a harmadik lakás végén már megpedzegetett témára, és ezek az úgynevezett örömök és ízelítők. Jaj, megint meg ne jegyünk. Tehát miket mond itt? Az imádságban, azaz az Isten kapcsolatban tapasztalható dolgokról beszél. Tehát azokról a belső tapasztalatainkról, amelyek bennünket az Isten kapcsolat miatt, vagy abból fakadólag érnek. És így írja, örömöknek nevezhetjük azokat, az érzéseket, amelyeket elmélkedésünkkel és Urunkhoz intézett kéréseinkkel szerzünk, és amelyek természetünkből származnak. Nem akarom ezt túlbonyolítani. Mit mond itt? Azt mondja, hogy ez az úgynevezett természetes öröm, ez úgy a mi részünk. Ugye emlékszünk arra, hogy az Isten kapcsolat kapcsán beszéltünk arról, hogy megvan a mi részünk, és megvan Isten része. Miénk ez az úgynevezett, most mondjuk így természetes rész, övé a természet fölötti rész, hogy ő cselekszik. És itt van bennünk ez a természetes öröm, ez a mi részünk, ez ott van bennünk, mikor elmélkedünk, mikor Urunkhoz imádkozunk. Hát, Jó, oké. Menjünk tovább, ebben nincs olyan nagy dolog. Ötödik pontban azt írja, hogy az ízelítő viszont az Istentől ered, s természetünk ugyanúgy érzi és élvezi, mint az előbb említett örömöket, sőt, még sokkal jobban. Tehát itt megkülönböztet két dolgot, megkülönbözteti, tehát van ez a bizonyos természetes öröm, aha, csak ebben nincs szufla, nem baj, még egyszer megnézzük, aha, ez már igen, tehát természetes öröm, jó, ez az, ami bennünk van, és akkor emellett ott van ez az úgynevezett ízelítő, amit az Ernő atya a régi fordításban úgy fordít, hogy szellemi öröm. Tehát, hogy vannak érzéki, vagy az érzékeink által kapott örömek, és vannak szellemi örömek. Ez sokkal terézibb szó, hogy ízelítő, mert ő ezt így írja, hogy gusto, a gustus, tehát a megízlelése az Istennek. De miről szól ez? Ez az a bizonyos ízelítő, ami ez az úgynevezett természet fölötti öröm, megint csak egyszerűen micsoda, az, amit Isten ad. Tehát ennyi, tehát az az öröm, amit nem te termeltél meg magadnak, hanem ő adta. Megint ennyi az egész. A természetes öröm az, amit mi termelünk meg magunknak. Amikor rágondolunk Istenre, rágondolunk valami szép dologra, érnek bennünket örömteli események, kiváltódik bennünk egy természetes öröm, és ez csodálatos. De most, mivel ugye Isten kapcsolatot tanulunk, és az Isten kapcsolatban már azt látjuk, hogy kezdjük felfedezni, hogy ő mit tesz értünk, kezdjük különválasztani a magunk részét az ő részétől, és kezdjük látni, hogy mi az, amit ő értünk, állandóan a velünk való kapcsolatért ő tesz. Ugyanez jelenik meg itt is, hogy az úgynevezett ízelítő nem más, mint az a fajta tapasztalat, amit nem én produkáltam magamnak. Amit nem az én természetes hormonjaim, érzelmeim, sejtjeim váltottak ki, hanem azt, amit közvetlenül ő hozott létre bennem. És most testvérek, nehogy azt gondoljuk, hogy jaj, hát nekünk megint csak ilyen nincsen. Ez biztos a szenteknek való, meg a nem tudom én a hegyen hegytető lebegő remetéknek való. Nem, nem, nem. Biztos, hogy mindnyájunknak volt már része ilyenben. Én meg vagyok róla győződve, egy miatt például biztos, akkor nem lennétek itt. Tehát, hogyha Isten valamilyen módon nem sebezte még meg a szíveteket, én kétlem, hogy akkor kitartottatok volna a keresztény élet mellett. Tehát Isten biztos, hogy mindnyájunk életébe adott már önmagából egy ilyen ízelítőt. Nem kell, hogy ez sokszor megtörténjen, csak azt akarom leszögezni, hogy most vegyük együtt észre, hogy a negyedik lakásban azt tanuljuk, hogy meg akarjuk látni, hogy Isten mit tesz a velünk való kapcsolatért. Vegyük észre, hogy biztos, hogy volt már olyan élményünk és tapasztalatunk, amire azt mondtuk, hogy ez nem belőlem jön. Ez nem én tőlem jön, ez valakitől mástól jön. Testvérek, nem kell semmi nagy dologra gondolni itt. Ez a fajta Istentől jövő öröm, vagy inkább mondom így, hogy tapasztalat. Nem akarom csak az öröm szót használni. Persze, ez örömteli tapasztalat is lehet. De Teréz, amikor erről beszél, nem használja az öröm szót. Azt mondja, hogy ízelítő. Mondhatnánk, hogy ez egy Isten tapasztalat. És a te életedben mikor volt az, hogy azt mondtad, hogy igen, én őt valamilyen módon most meg is tapasztaltam. Nem csak információkat hallottam róla, hanem ahogy ugye Jobb mondja az ő könyvének a végén, az én szemeim láttak téged. Megtapasztaltalak valahogy. Meggyőződésem, hogy Isten mindnyájunknak ad ilyet. És valószínű mindnyájunknak volt már ilyen, de nagyon egyszerű, hétköznapi módokon. Nem kell most föltétlenül valami fajta ilyen extatikus, vagy ilyen nagyon ilyen paramisztikus tapasztalatra gondolni. Emlékeztünk, hogy paramisztikán mit értünk, a látomások, auditív hallomások, mindenféle ilyen nagy-nagy fizikai csodáknak a világát. Nem, most nem erről van szó. A hétköznapi misztikában, amelyre ugye mindjárt meg vagyunk hívva, egészen egyszerű események által is, vagy történések, vagy találkozások által is lehet Isten tapasztalatunk. Hogy azt mondjuk, hogy én őt megtapasztaltam. Például egy képben, egy hangban, egy eseményben, egy találkozásban. Nem extázis kell. És nem föltétlenül, nem tudom én, a boldogságos szűzmájának magának kell megjelennie nekem ahhoz, hogy tapasztalatom legyen például róla. Hagy idézzem itt például a mi drága jó Marcellatyánkat. Ugye Marcellatyának az egyik legelső ilyenfajta ízelítője az Istenből és Máriából, az ugye a virágzó cseresznyefa által volt. Tehát, hogyha az önéletrajzát ismerjük, amikor Marcellatya azt egy természeti jelenséget lát, tehát semmi, tehát nem jelent ott meg Mária, mint olyan, ő csak a virágzó cseresznyefa fehérségében tapasztal egy olyat, hogy ez Máriának a tisztasága. És ezen keresztül ugye Isten tisztasága. Marcellatyának ott olyan Isten tapasztalata volt, olyan ízelítője volt, mint a ház, pedig nem látott semmi vallásosat. Ő csak egy természeti jelenséget látott, a virágzó cseresznyefát tavasszal. Az a fehérség, az a csodálatos millió. És ebben volt neki egy hihetetlen, erős, misztikus tapasztalata. Látjuk? Szerintem ilyesmi mindnyájunknak van. Vagy volt, vagy lesz. De talán mindenkinek volt. Hogy valamilyen hétköznapiságban, egy zenében, egy képben, annyi mindent mondhat, egy szóban, egy találkozásban azt éreztük, hogy itt most Isten van. És cáfolhatatlanul éreztük, nem is tudtuk ezt senkinek kifejezni, lehet még ma sem tudjuk szavakba önteni, igen, igen, ez ott van. Tudjátok, Avilai Teréz megfogalmazzám, hogy aki szavakba tudja önteni a misztikus Isten tapasztalatát, az már az úgynevezett ilyen harmadik típusú kegyelem. Az első kegyelem az, hogy megkapod magát a kegyelmet. A második kegyelem az, hogy megérted, hogy az kegyelem volt, és a harmadik, és ezt kapják meg, mondjuk így, ezt kapjuk meg ritkábban, hogy tudunk róla írni vagy beszélni. Nem mindenki kapja meg ezt. Egy avilai szenterész például megkapta ezt a kegyelmet, csak azért, csak miattunk kapta ezt meg, hogy az ő Isten tapasztalatáról ő tudott írni és beszélni. De ez egy külön kegyelem. Tehát ne érezzük magunkat rosszul, ha úgy érezzük, hogy arról a belső tapasztalatról én nem tudok beszélni. Nem tudok szavakat találni hozzá, nem tudom leírni. Igen, mert az egy külön kegyelem. Az egy külön ajándék, mikor sikerül ezt valahogy szavakba öntenünk, de még maguk a misztikusok is, akik megkapták ezt a harmadik típusú kegyelmet, még ők is azt mondják, hogy azért hát nem nagyon találunk jó képeket. Találunk jó szavakat és képeket, de amik tényleg le tudnák írni ezt a tapasztalatot, olyan képeket nem találunk. Kikötnek a misztikusok egyébként mindnyájan a Bibliánál. Tehát azt mondják, hogy a Szentírás képei egyedül azok, amelyek valahogy megnyugtatóan közlik számunkra, hogy az Isten tapasztalatot mihez hasonlítsuk. De ne csodálkozzunk azon, hogy ez a legtöbbünknek nem megy, nem tudjuk kifejezni. De mégis cáfolhatatlanul ott van bennünk, hogy abban az eseményben én Istent tapasztaltam meg. Abban a találkozásban ő volt benne, és azt nem én csináltam oda. Azt nem én alakítottam úgy. Abban ő volt. És a negyedik lakásban mire kezdünk rájönni? Arra pontosan, hogy ez tényleg ő volt. Mert Isten teszi a dolgát a velem való kapcsolatban, teszi a maga részét. Tehát egyáltalán nem valami óriási, rendkívüli dolog az, hogy voltak Isten tapasztalatok az életemben. Mondhatjuk, hogy ez egy természetes dolog abból a szempontból, hogy Isten tette velem kapcsolatban a maga részét. De egyébként az is segíthet, hogy a jelenben kicsit visszareflektálunk erre a múltra. És testvérek, érdemes, és hogyha nagyböjti önmegtagadások, ha most már szeretnénk valami olyan önmegtagadást, ami hasznos is, például, hogy gondolj vissza az Isten tapasztalatodra. Mikor és hogyan és hol tudtad kimondani, tudjátok mit, azt, amit János apostol ott a bárkában húsvét után, amikor ott a feltámadás után, amikor ugye halásznak, és ugye Jézus megjelenik a parton, és ugye nem ismerik fel az apostolok először, és amikor János felkiált, hogy az Úr az, hogy az ő, mert tudom. Nekünk is voltak ilyen tapasztalataink. Érdemes visszagondolni rá, hogy melyik volt az életemben az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy ez ő. És nincs appelláta. És nem is tudta mást kifejezni, érezni, csak azt, hogy ebben most Isten cselekszik. Jó visszagondolni ezekre. Tehát jó kicsit a fejünkbe tartani az emlékeink között azt, hogy főleg amikor nagyon nehéz, ugye? Főleg amikor sötétségben vagyunk, főleg amikor kételyek között vagyunk, jó ez a visszagondolás, hogy Uram, azért volt nekem veled tapasztalatom. És hogyha akkor volt, akkor az nekem most reményt ad arra, hogy most se fogsz magamra adni. Hogy most is reményt és célt adsz az életembe. Látjuk, ez az ízelítő, amit Teréz ír, igazából ennyi. Mindnyájunknak voltak, vannak és lesznek ilyenek, de hogyha az életünkben csak néhány ilyen volt, nem baj. Teréz szerint és a misztikusok szerint ezeknek a tapasztalatoknak olyan erejük van, olyan hatásuk van, hogy néha elég belőlük egy, és kitart egész életünkre. Néha elég ezekből a tapasztalatokból egy-két ilyen erős, és az biztos alappá válik az egész életünk számára. Van ilyen, mert Isten ott kinyilatkoztatja magát. Na de, azért már is menjünk tovább. Azért van ebben egy olyan veszély is, és Teréz ezt már is le fogja írni, hogy azért, na, tehát nem kell egy ilyen szőrszál hasogató lelki életbe, valami aggályos lelki életbe esnünk, például azzal a kapcsolatban, hogy vizsgálgatom, hogy most ez természetes öröm, vagy ízelítő, vagy most ez micsoda. Teréz le akarja venni rólunk ezt a terhet, nem kell vizsgálgatni ezeket, testvérek. Tehát jó, meghatározzuk ezeket a műfajokat, tehát van természetes öröm, van ízelítő, de nehogy azt higgyük, hogy most, hogy megyünk haza, állandóan azt kell vizsgálnunk, hogy na ez most mi. Nem kell vizsgálgatnunk, Teréz maga ezt leírja, a 7. pontban így írja, csak azt szeretném, legyetek óvatosak, mert ahhoz, hogy nagy haszonnal járjatok ezen az úton, és feljussatok a lakásokhoz, amelyekre vágyunk, nem az a teendő, hogy sokat gondolkodjunk, hanem hogy nagyon szeressünk, és ezért, ami jobban felkelti bennetek a szeretetet, azt tegyétek. Látjuk? Tehát ez egy olyan belső várkastélyos motto, amit azok is ismernek, akik a belső várkastélyről nem is nagyon hallottak, de Avilai Teréztől ezt nagyon sokat idézik, hogy nem a sok gondolkodás számít, hanem az, hogy nagyon szeressünk. Ez az ő egyik, megint egy ilyen alapmottója, ami őtől nagyon el van terjedve. Tehát nem arról van szó, hogy állandóan szőrszálhasogatóan vizsgálgassuk, hogy most milyen élményünk van, vagy mi a természetes, mi a természet fölötti. Az a lényeg, hogy szeressünk. Szeressük őt. Szeressük Istent mindenek előtt. És ebben a szeretet kapcsolatnak a dinamikájában hol ez lesz, hol az lesz, hol amaz lesz, mindegy. Tehát hol szárasság lesz, hol természetes öröm lesz, hol ízelítő lesz, hol fény lesz, hol éjszaka. Mindegy. Lényeg, hogy szeretni akarom őt. Bármilyen is most az a fajta, hogy mi tölti ki a kapcsolatot. Mindegy. A lényeg, hogy kapcsolatom van vele. Ez a lényeg. És hogy most éppen hullámvölgy van, vagy hullámhegy, most éppen sötétség van, vagy fény, most ilyen öröm, vagy olyan öröm, mindegy. Testvérek, ezzel megint megyünk a 7. lakás felé. A 7. lakásban Teréz szerint megszűnik a lelki szárasság. De miért? De mi szűnik meg? Nem a lelki szárasság szűnik meg. Mindig lesznek az életünkben száraz és sötét időszakok. Az szűnik meg, hogy a lélek ezáltal már kijön a sodrából, az megszűnik. Tehát a lelki szárasság, mint olyan, elveszti a kategóriáját. Teljesen mindegy, hogy most szárasságot érzek, vagy örömet, vele vagyok. Ez a 7. lakás szabadsága. Hogy azért mondja Teréz, hogy már nincs lelki szárasság, mert a lélek már vállat vett rá. Azt mondja, nem érdekel, már nem kategória nekem. Az a lényeg, hogy ő vele élek. Ha most szárasság van, ha most öröm van, föl se veszem. Teljesen mindegy. Egyre kevésbé érdekel. Itt az ember már egyre kevésbé csinál ügyet abból, hogy most júj, nem érzek semmit. Itt már elkezdjük megtanulni azt, hogy a lényeg, hogy a hit által Istennel állandó, szoros kapcsolatban élünk. Ha érzek valamit, ha nem. Ha jó, ha rossz. Ha ilyen öröm van, ha olyan. Erre mondja Teréz, hogy teljesen mindegy, hogy mi zajlik, lényeg, hogy szeressünk. És nem kell ezen állandóan rágódni és gondolkodni. Tehát Teréz leírja ezeket a jelenségeket, de azokat nem kell nagyon vizsgálgatni. Keresztes Szent János atyánk még ennél jóval tovább megy, ő leírja ezeket a sokkal kifejezettebb misztikus kegyelmeket, ő beszél tényleg a látomásokról, meg ezekről, és még ő is azt mondja ezekre is, hogy azokat is hagyni kell. Tehát, hogy akárki jelenik meg nekem, azt mondja, a lélek inkább utasítsa el, úgyis kifejti bennem a hatását. Ezt majd keresztes Szent János alapján meg fogjuk tanulni, hogy a legmisztikusabb látomásokra és dolgokra is épp úgy rá lehet szokni, mint egy drogra például. Tehát éppen úgy, tehát teljesen mindegy, hogy drogot nyomok az ereimbe, vagy állandóan látomásokra vágyódom, valahol ugyanaz a kettő. Testvérek, mindentől lehet függeni. És amit úgy függsz valamitől, hogy az nem Isten, akkor az már a szabadságunkat veszélyezteti. És a látomás az nem Isten. Ugye ezt mindenki tudja. A látomás az egy kép őróla, amit persze ő adhat az eseteknek a legkisebb hányadába, gondolom én. Ő adhatja, a hangokat is ő adhatja, mindent ő ad, akkor sem egyenlőek a képek és a látomások ő vele. Az egy róla szóló kép. Ezért nem mondhatjuk, hogy Szűz Mária megjelenik ott. Nem jelenik meg ott. Egy képet adott magáról. Igen, az igen. De nem oda kell elmennem, hogy Szűz Máriával találkozzak. Ahhoz be kell vonulnom a bensőmbe. Mert ahol Isten van, ott van Mária is. És személyes kapcsolatba akarok élni Máriával, mint olyan. Tehát, hogy bárhol állítják, hogy megjelenik, lehet benne hinni, és valószínű, hogy persze sokszor Isten ad ilyenfajta kegyelmeket, de az nem Szűz Mária maga, az egy róla adott kép. Tehát a misztikában, testvérek, ezt tudni kell. A misztikusok erről regélnek keresztes Szent János oldalakat, hogy a nem Isten, hogy mi az, hogy ami nem Isten. A dolgok azok nem Istenek, mint olyanok. És a Istenről szóló kép az nem egyenlő Istennel. De ez egy teljesen egyszerű logika. Tehát a látomások azok hologramok. A látomások azok képek, amiket Isten ad. Igen. Csak össze ne tévesszük ezeket ő vele. Ugye? Tehát bizonyos látnok elment mostanában Szentföldre, Názáretbe, és a szokásos jelenése neki ott is megtörtént, és nagy óriási ilyen szalagcím, hogy Szűz Mária visszatért Názáretbe. Hát csókolom. Persze, persze, én meg a római pápa vagyok. Tehát azért vigyázzunk ezzel, hogy hol van Mária. Nem ott van Mária, ahol egy bizonyos látnok róla lát egy képet. Nem ott van Mária. Nem ott van Mária. Mária itt van, mindnyájunkkal, velünk. Nem kell sehova mennünk, ahhoz, hogy találkozzunk vele. Tehát, nagyon kell szeretni, ez a lényeg. Ha Isten ad nekünk ilyenfajta ízelítőt, akkor ad. Ha meg nem ad, akkor nem ad. A lényeg, hogy ő szeret minket, mi meg szeretjük őt. És szeressünk, ez a legnagyobb lényeg. Ez az a bizonyos szabadság, amiről szó van. Mindegy, hogy az öröm ilyen, vagy az öröm olyan, az ízelítő ilyen, vagy olyan. Lényeg, hogy ővele legyünk szeretett kapcsolatban. És a kapcsolat pedig, hogy éppen hogyan zajlik? Hát, úgy, mint egy emberi kapcsolat. Vannak jobb napjaink, meg rosszabb napjaink, nem? Vannak érzelmileg gazdagabb napjaink az Istennel is, és vannak vele érzelmileg sivárabb napjaink. Oszt, és akkor mi van? A hetedik lakásban ez lesz, hogy a lélek azt mondja, a léleknek ilyen egyszerű imái lesznek a hetedik lakásban. Ez persze én költöttem ezt az imát, de ez hetedik lakásos ima. Például az, hogy oszt. Na és. Ez egy ilyen, ez egy hetedik lakásos ima lesz, az, hogy na és. Így van. Most mindegy, hogy most ez van, vagy az van, és ő vele kapcsolatban vagyok. Tanultuk az első lakás kapcsán, ugye azt a gyönyörű imát, hogy ez van. Nem? Ugye mondtuk, hogy a Kern András dal, ez van. Ez egy gyönyörű, szép hetedik lakásos ima is. Ez van. Aztán most beillesztünk egy ilyet, hogy na és. Így van. Tehát látjuk, egyszerűen kell testvérek fogalmazni, mert a nagy-nagy barokkos, szóvirágos, hosszú könyörgésekből nem sokat értünk. Ebből viszont, hogy na és, ebből érthetünk valamit. Talán, gondolom én. Na, és azt mondja még itt Teréz, hogy emeljem ezt ki nektek, hogy ami jobban felkelti bennetek a szeretetet, azt tegyétek. Itt most ő nem ezt a témát érinti explicite, de én hagy hozzam ezt be nektek, hogy amikor Teréz imádságra tanít bennünket, és keresztes Szent János is, akkor az ő ima mottójuk, illetve segítő gondolatuk pontosan ez. Azt tegyétek, ami jobban felkelti bennetek a szeretetet, ezt az imádságra is le tudjuk fordítani. Avilai Teréz és keresztes Szent János soha nem mondják azt, hogy így kell imádkozni, hogy úgy, meg ilyen helyen, meg olyan helyen, és ilyen testhelyzetben, és olyan testhelyzetben. Nem. Azt mondják, hogy imádkozz úgy, ahogy benned a szeretet a legjobban felébred. Óriási szabadságra tanítanak bennünket. Imádkozz olyan módon, ahogy most érzed, hogy benned ezt a szeretetet leginkább fölkelti. Szabadság. Lehet, hogy ez szóbeli ima lesz, aztán másik nap valami elmélkedés lesz, lehet utána meg teljesen az a önmagamat átadott csendes együttlét lesz, imádkozz úgy, ahogy benned a szeretet legjobban felébred. Hol imádkozzak? Ott, ahol benned a szeretet legjobban felébred. Valahol, valaki itt, valaki ott, egyik nap itt, másik napot, kinek hogy? Imádkozz olyan módon és úgy és akkor, amikor a szeretet benned, ami jobban felkelti benned a szeretetet. Ez a misztikusok szabadsága. Látjátok, a misztikusok soha nem tanítanak bennünket konkrét ima technikára. Én hiszem is, hogy ima technika nincs. Imádság van, azaz kapcsolat Istennel. A kapcsolat az nem technika kérdése. Egy szeretett kapcsolathoz nem technikák kellenek. Persze lehetnek segítő eszközök, lehetnek ilyen mankók, amik segítenek az imában, de össze ne tévesszük az imát valami tökéletesen kigyakorolt technikával, na nem. Hogy azt tud imádkozni, aki már tökéletesen kigyakorolt valami technikát, hogy úgy tud lélegezni, meg úgy tud ülni, meg úgy... Egy frász, nem! Tehát az Istennel való kapcsolatról van szó, amit akkor is élek, majd ezt fogjuk látni, ha például semmit nem tudok a konkrétan az Istenre figyelni az imában, állandóan zajlik a fejemben a mozi, állandóan megyek jobbra-balra, és nem találok sehol valami megnyugvást, nem baj, akkor is Istennel kapcsolatban élek, és az is lehet ima. Persze törekszünk arra, hogyha lehet minél jobban lenyugodni, lecsendesedni, ezek segíthetik az imát. De nem feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy jól imádkozzam. Nincs is ilyen testvérek, hogy jó meg rossz imádság, ezt felejtsük el. Imádság van. Istennel való kapcsolat van. Így is, meg úgy is. Nincs olyan, hogy rosszul sikerült ima. De milyen sokan mondják, hogy nem tudok imádkozni, de ez ne, mi az, hogy nem tudtál imádkozni? Az, hogy most nem voltak olyan érzéseid az imában. Ja, ha ezt jelenti, akkor az nem jó, mert akkor az érzésekre vagy nagyon kihegyezve. Ha Istennel akartál lenni egy általad elhatározott 20 percben például, ha megvolt benned végig ez a szándék, ez az akarat, akkor az tökéletes imádság. Most akkor vagy voltak nagy érzéseim, vagy nem, teljesen mindegy, de ez az elhatározottságtól függ, a szándékunktól függ. Veled akarok lenni. Szóval ugye ez még átmehet ilyen közösségi ima ítéletekbe is, hogy ütős volt ez a imaest. Ütős volt ez a lelki gyakorlat. Miért? Mert óriási emócióink voltak. Vaj, áradt a Szent Lélek, mert óriási, vaj, vulkánszerű érzelmeink voltak. És ha nincsenek vulkánszerű érzelmek, örömérzetek, akkor azt mondod, hogy ez egy teljesen rossz lelki gyakorlat volt, borzasztó volt az imaest, mert nem értem át semmit érzelmileg. Jó, csak annyit kell tudni, hogy a Szentlélek nem egyenlő az érzelmeinkkel. A Szentlélek nem csak az örömnek a lelke, hanem tisztító tűz is, ahogy keresztes Szent János majd leírja. És rájövünk, hogy még nagyobb kegyelem a Szentlélek tisztító tüze, mint amikor ő nagy örömöket ad. Mert két napi tisztító tűz a Szentlélek által minket jobban előre visz a fejlődésben, mint 10 évnek a lelki örömei. Ugye, aki ezt megtapasztalta, az tudja, hogy mit jelent ez. És az a tisztító tűz, az fáj. Azt nem tudjuk elmondani, hogy nagyon-nagyon jó volt az imaest, mert annyira jó éreztem magam. Nem. Borzasztóan éreztem magam, de a Szentlélek mégis lehet többet dolgozott bennem és rajtam, mint hogyha örömöket éltem volna át. Vigyázzunk, az emóciók jelenlétét össze ne tévesszük Isten jelenlétével. Ez megint nagyon fontos. Isten jelenléte az van. Az emóció jelenléte van, vagy nincs. De sokan összetévesztik az Isten jelenlétét a jó érzés jelenlétével. És ha nincs jó érzés, akkor azt mondom, hogy Isten nem figyel, meg eltávolodott, meg mit tudom én milyeneket. Hát ezt nem mondhatjuk a hiszünk abban, hogy ő bennünk él.
Isten szeret téged. Béri László Renátó karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.
Bármerre lépsz, bármerre jársz, én várok rád.